Júlia, szombathoz érkeztünk, a szombat neve Semet Korak. Károli és a többi keresztény Bibliának a fordításában Kóréként szerepel, így ne ijedjetek meg, ha hol Kórákot mondok és hol Kórét, a két név ugyanaz fedi. A heti szakasz így Mózes 4. könyvének a 16. fejezetében kezdődik, elég hosszú, de mégis sok üzenettel is bír természetesen. Tehát Kóré pedig Iczhár fia, aki Lévi fiának, Kéhátnak fia vala, és Dátán, Abiram, Eliahúnak fia, és On, Pelet fia, akik Ruben fiai valának, fogták magukat, és távolnának Mózes ellen, és velük Izrael fiai közül 250 ember, akik a gyülekezetnek fejedelmi valának, tanácsbeli híres neves emberek, és gyülekezetnek Mózes ellen, és Áron ellen is mondának nékik, sokat tulajdonítottak magatoknak, holott az egész gyüleket, ezek mindnyáján szentek, és közöttük van az Úr. Miért emelitek ezért meg magatokat az Úr gyüleket fölé? És miközben hallá ezt, Mózes arca borul, és szól a Kórénak az ő egész gyüleketének mondván. Reggel megmutatja az Úr, ki az övé, és ki a szent, és kit fogadott magához, mert akit magának választott, magához fogadja azt. Igazából nagyon nehéz most ez a szombatnak a tartalma, hiszen lázadásról van szó, Kóré lázadása, Korah lázadása, és a felsorolt társaságnak a bűneiről lehetne nagyon sokat beszélni. Hiszen itt Rubennek a leszármazottai épp úgy ott vannak ebben a lázadásban, ott vannak a régi gyökereknek az újravirágzása, hiszen Ruben volt az, aki a 12 törzs közül egy bűnkövetkeztében hordozott magában bizonyos értelemben sajátosságot, hajlamot és következményeket is. De igazából a heti szakasznak a profétai részével párhuzamosan, amikor olvassuk Sámuelnek a búcsú beszédét, amikor átadja Saulnak a királyságot, fölkeni királynak, ott láthatjuk meg azt, hogy milyen egységes és sajátos dolgok vannak, ami ma a mi életünkben is van. Igen, a választott nép kijön, és kijön a pusztába, és ott már végmehettünk azon, hogy Miriam hogy lázad a testvére ellen, utána mentünk tovább azon, hogy megég a tábornak a széle, és folytatódik. Nehogy azt higgyük, hogy a Golgata után nem folytatódik ez a lázadás, hiszen ami a választott népnek a történetében van, az ugyanúgy Krisztus testében, és ugyanúgy szinte, ciklikusan, és ugyanúgy megismétlődnek. Nem bírálatként kell beszélnem a lázadásról, nem azért kell beszélnem, hogy valakinek üzenjek, vagy megfedjem, pontosan az okait kell, hogy megkeressük ezeknek. Az okait, hogy miért van lázadás, és miért ne legyen lázadás, mire kell vigyázzunk. És a lázadás elsősorban Isten elleni. Hiszen Mózes elleni lázadás nem Mózes ellen szólt, hanem Isten ellen. Amikor a profétairól olvasom Sámuel első könyvének a 11. fejezetéből, és onnét is a 14. verstől a heti szakasznak a profétai részét, ott is például megtapasztalhatjuk azt, hogy nem ember ellen szól a támadás. Sámuel pedig mondta a népnek, értek, menjünk el Gilgálba, és újítsuk meg ott a királyságot. Elmenne azért az egész nép Gilgálba, ott az Úr előtt Gilgálba királya tették Sault, és áldoztak ott, hálaáldozott az Úr előtt, és felette örvendezzenek ott Saul és Izraelnek minden férfiai. És mondta Sámuel az egész Izraelnek, én meghallgattam szavaitokat mindenben, valamit nékem mondattatok, és királyt választottam néktek, és most íme a király előttetek jár, én pedig megvénhettem és megőszültem, és az én fiam ímeit köztetek vannak, és én is előttetek jártam ifjúságomtól mindamára a mai napig. Itt vagyok, tegyetek bizonságot ellenem az Úr előtt, és az ő felkentje előtt, kinek vettem el az ökrét, kinek vettem el a szamarát, és kicsaltam meg, kicsanyargattam, és kitől fogadtam el ajándékot, hogy amiatt szemet hunnyak, és visszadom néktek. Ők pedig felelnek, nem csaltál meg minket, nem sanyargattál minket, és senkitől semmit el nem fogadtál. És mondanék, hogy legyen bizonság ti ellenetek, és bizonság az ő felkentje ezen a napon, hogy semmit nem találtok kezemben, ők pedig mondanák, legyen bizonság. És mondta Sámuel a népnek, igen, az Úr, aki rendelte Mózes és Áront, csak kihozta atyáitokat Egyiptom földéről. Most azért álljatok elő, hadd perlekedjem veletek az Úr előtt, az Úrnak minden jó téteményei felett, amelyeket cselekedett veletek és a ti atyáitokkal. A Sámuelről szóló beszéd is hasonló, ezért is van párhuzamba állítva a Szédraparasával, a heti szakasszal, a profétai rész, hiszen van közös benne. Mózesnek és Áronnak ellenszögülő csapat bizony személyre veti Mózesnek azt, amit nem igaz. Nem igaz, hazugsággal áll elő, hogy miért vagytok ti a nép fölött. Miért vagytok ti különbek nálunk? És egy nagyon csalafinta, de nagyon-nagyon átlátszó, de mégis csalafinta és magyarázatnak nagyon jó szóval próbálják önmaguk igazát bizonyítani. A nép között lakik Isten, tehát mindenki szent. Egyformák vagyunk. Az egyformák vagyunk valóban igaz, Isten népénél, Isten által Krisztus testében is valóban igaz. De az egyformákon vagyunkban nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanaz. Neked és nekik és mindenkinek más-más a feladata. Más-más az elhívása, és igazából ez a nagy összesítés, a nagy egységesítés, ez mögött mindig is egy hazugság bújik meg. Ezzel az egységesítéssel bizony el lehet venni valakinek a küldetését, el lehet venni valakinek az elhívását, le lehet valakit deklarálni, valakit lenyomni azzal, hogy te is olyan vagy, mint én. Bizony meg kell nézni, miben vagyunk mi egyformák. Abban, amiben Isten teremtett, miben vagyunk egyformák, és meg kell értenünk, hogy mindenkinek más-más a feladata, illetve a feladatát nem mindig ugyanúgy kell végrehajtani, mint ahogy mi a másik embernek diktálnánk sok esetben. Mindenki férj vagy feleség, de másképp éli meg. Mindenkinek lehet gyermeke, van gyermeke, de másképpen kell nevelni, hiszen más a természete, a sajátosságai. És amikor olvasoltam itt a 11. versbe, és elküldi az Úr Jerubabált és Bédánt és Jeptét és Sámuelt, és megszabadít titeket mindenfelől ellenségetek kezéből, és biztonságban laktatok, ez Sámuelnek a bizonsága, és ez is hadd tanítson bennünket. Egyformák vagyunk, de Sámuel nem azt mondta, hogy engem küldött el Isten. Nagyon kicsi, apró finomság van a Bibliában. Felsorol itt a legegyszerűbb embertől a legkimagaslóbb tehetségű és tulajdonságú és talentumú emberig mindenkit, és magáról úgy beszél, hogy nem én vagyok én, hanem Sámuel. Tudom-e én a saját nevemet? És ki tudom-e törölni azt, hogy én vagyok? Nekem van elküldetésem. Én vagyok én. Annyiszor szoktuk magunkat úgy kiemelni, sőt, más emberekre is rávetíteni, hogy ő, és már mondjuk is a nevét, keresztnevét, becenevét és mindenféléket, hogy ilyen ista vagyok, meg olyan gyüleket és egyebek. Tudunk-e konkrétan úgy, mint Sámuel azt mondani, hogy Isten Sámuelt küldte el? Nem azt az embert, aki én vagyok, hanem azt az embert, akit Isten arra méltatott, hogy nevet adott neki, arra méltatott, hogy felkészítette, megáldotta egy szolgálatra. Tudok-e saját magam szolgálatára bizonságot tenni, mint Sámuelről? Kicsinek tűnik ez, de hatalmas mégis ennek az egyetlen egy dolognak az üzenete, mi annyi, hogy nem magadról beszélj, hanem a szolgálatodról beszélj. Nem a magad dicsőségéről beszélj, hanem arról beszél Isten, mit adott neked bizonságként, hogy add tovább. Mint hogy a szerdai napon is kellett arról beszélni, hogy kölcsönt ad az ember. Amit most szól az ember, amit most hallgat ember, ez kölcsön van, hogy más visszafizesse máshol bizonságként, hogy az ige hogy szólt neki. Tehát Mózes esetében ott a lázadás, maga Isten elleni lázadás, ez lényegében Istennek a küldetése, és az emberen keresztül nagyon sokszor Isten munkáját akarjuk, és szándékozunk megcsorbítani, és ellent mondani Istennek. Isten ellen menni nem mert a választott nép, de Mózes ellen és Áron ellen ment. Isten ellen nem ment, de mégis ment Isten ellen, mert Istennek a kiválasztott, elrendelt vezetőjét, Mózest és Áront megtámadta a nép mindenféle rágalommal. És Sámuel esetében, amikor olvasok a Sámuel könyvét, én úgy gondolom, hogy az előzmények közül nem igazából értenénk meg, hogy miért is történik mindez, miért is kellett átadni a hatalmat, miért is kellett elbúcsúzni Sámuelnek. Az elbúcsúzás lehetne egy példakép is, hogy egy szülő a gyermekével hogy válhat el, vagy egy pásztor, hogy a tovább kell menni a gyülekezetével, hogy kellene lerendezni a dolgát, vagy akár minden nap lerendezni a dolgát, hogy én nekem nincs hasznom belőletek, és én nem vettem el se ökröt, se szamarat tőletek. Magyarul arról szól, hogy az egzisztenciátokat nem sajátítottam ki, mint a szamár a régi időknek a kamionja, és nem vettem el a hálaadásotokat, hogy nekem adtatok hálát Isten helyett. Ugyanezzel az elszámolással, Sámuel elszámolásával nekünk is élni kellene adott esetekben. De miért is kellett mindez, hiszen ennek az előzményét kell ismernünk, amit mondtam, és ennek az előzménynek a ismeretében egészen másképp láthatjuk a mi életünket is. Az előzmény az, hogy a nép királyt kívánt. A nép királyt kívánt. Sámuel volt a bírák történetében, a sorozatban az utolsó bíra. Ő volt, aki ugye Mózes utáni időkben a bírák kora jön, és a bírák korát lezárja. És a nép ugyanazt akarta megélni, mint a környező népektől látott. Hiszen a környező népeknél királyok voltak. A környező népeknél emberi uralom volt, illetve pogánságként bálványimádás volt. És többször is olvashatjuk a Bibliában ezt a vádbeszédet, hogy az a nép onnét, ahogy kijött Egyiptomtól, folyamatosan az tette, hogy Isten akarata ellen tett, és az ellen lázadott, és bálványokat akart imádni. Sámuel történetében azért jó elolvasni, amikor a 8. fejezetben olvassam, hogy megértsük a 12. fejezetnél levő elszámolásos időnek a történetét. Mikor a nép királyt kívánt, akkor Sámuel megmondta az úrnak minden beszédét, 8. fejezet 10. verset olvasom, a népnek, mely tőle királyt kért. A királynak, aki uralkodni felettetek, ez lesz a hatalma. Fiaitokat elveszi, és szekér vezetőjévé és lovasavai teszi őket, és szekerőt futnak. Ezredesekké teendi őket, és hadnagyokká 50 ember felett, velük szántatja meg barázdáit, és velük végezteti aratását, készíteti hadiszerszámet, és harci szekeréz az eszközéket. Lányaikat pedig elviszi kenőcskészítőknek, szakácsénéknek és sütőknek. Elveszi legjobb szántóföldeiteket, szüllőhegyeiteket és olajfás kerteteiteket és szolgáinak adja. Veteményeiteket és szőlőiteket megdézsmálja és főbb embereknek és szolgálainak adja. Elveszi szolgáitokat, szolgái lányatokat, legszebb ifjaitokat és szamaraitokat, és a maga dolgát végezheti azokkal. Barmaitokkal megdézsmálja és ti szolgái lesztek néki. És panaszkodni fogtok annak idejébe királyatok miatt, kit magatok választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket. A nép azonban nem akar Sámuel szavára hallgatni, és mondának, nem, hanem király legyen felettünk. Ezután jön Saul története. Ezután jön Saul, és ez a mi életünkről is erről szól. Az örökkévaló Isten megadja azt, hogy valóban adta Jesuát minden dolgunkban vezetőként. A Szent Szellem által természetesen. Valóban. A megtért ember, aki tudja, hova tartozik, nagyon nagy veszélybe kerül, mikor ebben a közegben, mint a világban, ahol körbeveszik az amelegiták, az ammoniták és mindenféle népek, mint annak idején Sámuel korában is. Körbenéz, olyan szeretnék lenni, mint a világ. Olyan szeretnék lenni. Király kell. Király kell. És ma is elhangzik ez a szó, legyen szabad ember, vagy szabad akaratod van. De tudd meg. Ez a felsorolás annyira hétköznapi. Nem vetted még észre, hány gyülekezetben el lehetne mondani ezt a király törvény helyett, a király sajátosságét elmondó bibliai verseket? Te kell lesz. A te szolgálatod kell, a te lányod kell, a te fiat kell, a te bizonságod kell, a te gyümölcsöd kell, soroljon. király kellett, kellett bálványpásztor, ki fog használni. Kellett bálvány gyülekezet, ott van. De mikor sírni fogtok, akkor én nem hallgatlak meg. Szabad akaratod van, és most sírnak számtalan helyen. Számtalan helyen. Nem csak a pénzedet dézsmáltam meg, mert adót kell fizetned, és hamis módon akár tizedet. Nem csak. Ezt a királytörvény helyettes, király saját a sajátosságait leírót, én úgy gondolom, ma el kellene mondani minden kezdő, újonnan, Isten népéhez úgymond beiratkozott embernek, tudd meg, ha embert választasz magad fölé, mindez bekövetkezik. Tudd meg, ha Krisztus uralma helyett emberi uralma lesz részed, mert ezt akartad, akkor ezek a következmények. És ebben a tekintetben olvashatod sorban, ja, hogy fölkentek, kineveztek, itt van ezredes, ötvenes, akármilyen rangot, szoktam mondani, hogy szakrangot kapsz. Kineveznek, építik a prizmát, a király alatt vannak hercegek, grófok és mindenféle naplopók, ez egy régi nóta, de nem azt akartam idézni, és ott vannak sorban, ott vannak a kiosztott jutalmak, a felkenések, az autoritás osztogatása, hogy te erre vagy megbízva, ilyen vagy. Saulnak készítesz utat. Saulnak, aki Isten szerint megengedett király volt, és mégis Izrael életébe. De ha Saul életét is összevetem a későbbi valódi királya Dáviddal, Saulnak a királysága nagyon érdekes. Saul származása gazdag családból, magas, jóképű fickó. Kész. Nincs több róla a Bibliában. Nincs benne az, hogy okos vagy, bölcs vagy, ilyen vagy olyan. Ez az összes tulajdonság, amit a Bibliában el lehet olvasni róla. Gazdag családból van, és nagyon szép macsó. Mondjuk így. És ha azt mondom, hogy amikor királyt választ, akár vezetőt egy ember, egy gyülekezetben őrá felnézek, hány de hány Saullal találkozhatnék? Dehogyis. Dehogyis olyan, mint Dávid. Dehogyis a juhok mellett van. Dehogyis. És amikor Saulnak a történetét mondom tovább, akkor ott a Saul történetében, hogy hogy is kezdődött az ő fölkenése. Elment a szamarakat megkeresni, mert elvesztek otthonról. Elküldte az apukája, hogy a szamarak elvesztek. És egy gazdag családban, mint Saulnak a családja, szamarak után mennek hajkurászni. A gazdasági növekedés eszközei, a kamion seregnek a maradék három szamara, vagy több szamara, most nem tudom pontosan, fontosabb mindennél. Elküldöm a gyereket, hogy keresem meg a szamarakat. Saul szamarat kellett elkeresni, és király lett belőle. Istennek vannak néha ilyen érdekes dolgai, hogy elmegy valaki valahova, és keresi az életének a megváltozását, mert eltűnt a szamara, nem megy az egzisztenciája, és egyszer csak Isten királyt tesz belőle. Igen ám, csak ennek van egy szépséghibája Saul életében is. Szépséghibája az, hogy a gazdag családtól, ha nem szakadta le, akkor viszed tovább a gazdagságnak az igényét. És hogyha a szamarakat hajkurászod, akkor a szamaraidat, te is, a sajátodat is szeretnéd, hogy minél több legyen. Saulnak az életének itt volt a buktája. Amikor győzött Isten akaratából a filiszteusok felett, elfelejtette a zsákmányt úgy, ahogy van megsemmisíteni, hanem saját magának félretette. Isten tudna használni bennünket. Még ha a szamarunkat is keressük, még a életünk problémájára is keressük a megoldást, ő királyságot is tud adni, mint Saulnak. De ha nem változik meg az a gyökér, ahonnét jöttünk, az a múlt, az a család, az a hozomány, azok a tulajdonságok, sajátosságok, és egyszerűen az embernek a mire hajlamossága nem változik meg, előbb-utóbb kijön, hogy te is a szamár után fogsz rohanni, mint az apuka. Saulnak az apja gazdag volt, és szamarat keresztetett a fiával. Mi történik? A fiú úgy, ahogy van, Isten által adott győzelemben, saját magának kiigényelte a zsákmányot. Ott bégettek a birkák, amikor Sámuel jött és kérdezte, ugyan mi ez? Jött a büntetés. Milyen királyt akarunk? Vissza kell menni. Olyan királyt, aki Isten ad, vagy olyan királyt, akiről tudjuk, hogy saját dicsőségére, saját zsebre, saját magának uralkodni akar felettünk. Milyen király ez? Isten megengedi ezt. Legyen az a férjed. Legyen az a feleséged. Legyen az a pásztorod, vagy bárki. Te akartad. Én uralkodni akartam a te életeden. Te ilyet akartál. Olyat akartál lenni, mint a világ, hát legyél olyan. Szabad akaratod van. De akkor miért csodálkozol, hogyha bajba vagy, és Isten nem válaszol? Mert az ígéretében benne van, majd ha szólsz, én nem vagyok. Hát te bíztál gyülekezetbe, bíztál az emberbe, imádkozom, érted? Nem közvetlenül Istenhez kellene fordulni. Nem közvetlenül tőle kellene megkapni a profétai választ és az apostoli helyreállítást, mint ahogy Isten adta a választott népnek, épp úgy, mint Krisztus testének a Szent Szellem által, hiszen a bennünk levő Jesuvannak sem nem más, mint proféta és apostol, helyreállító és utat előre megmondó az élő ige. Nem elég? De elmész emberhez? Elmész. Királyt választottál? Mert mindennek ára van. Te rábízod az életed, ő el is fogja venni. Te megbízod valamivel, és a dicsőséget úgy, ahogy van, el is fogja venni Istentől. Hány példát hozzak erre föl? Hány példát hozzak föl a rossz király választásainkra? Hányat? Izraelnek a népének a története pontosan erről szól. Ne legyen már királyod, hanem Isten legyen a királyod, Jesuha Hamasé legyen a királyod. Ne legyen, mert bajba leszel. Isten megengedi. Add is. Lehet, hogy jól fog menni a szekered. Mindaddig, amíg nem önző, nem saját dicsőség, nem saját haszon, és nem bálványozás lesz. Addig fog menni. És utána? És amikor az életed ott van a padlón, nem vetted észre, hogy te választottál királyt? Rábíztad az életed egy emberre, ráhúztad a jeggyűrőt, és úgy nézel a férjedre, mint egy bálványra. Nesze neked. De ugyanez máshol is, fordítva is igaz. Vagy rábíztam magam a akármelyik bankra. Rábíztam magam a nem tudom mire, szavisz a víz. Ne csodálkozzak, hogy rabszolgává tesz. Isten gondoskodott a király törvényekről. Ne legyen sok lova, és ilyen, és ilyen, és ilyen sorozat van, olvashatjuk a Bibliában. Istennél viszont nincs titok, amikor kimondja, hogy ha te királyt választasz, számolja következőkkel. Aki király, akit te királynak választasz, aki uralkodni fog feletted, az lesz a hatalma. Fiaitokat elveszi, és a szekérvezető is. Lovasaivá teszi, őket is szekerő előtt futnak. Mindaz, ami megszületik, az ő céljait fogja szolgálni. Egy gyülekezetben újjászületett, megszületett ember a gyülekezetnek a rabszolgájává lesz. Ha ő a gyülekezetben merítkezik be, ha pásztornak, akkor pásztoré. Oly mindegy, ki a király, ez a kérdés. Előtte. Előtte szaladsz. A gyülekezetnek a jó hírét viszed. Ott szaladsz a kocsija előtt. Régen ugye ez volt, hogy jött a futár, és kiabált, hogy félre az útból, mert jön a király. És hány gyülekezető jó hír cipelő van, internettől kezdve, nem tudom hányféle gyülekezetről tett bizonságokkal. Nem Krisztusról, a gyülekezetről beszélek. Vagy a pásztorról. Jön, jön, jön a nagy. És rohannak a kengyelfúrtók, gyalogkakukok, de rajzfilmben. Bizony, sokszor mosolyogtató. Mosolyogtató, hogy ennyire nem értjük meg, hogy akinek átadtuk az életet, akit királyvá tettünk, az nem csak cím és rang, hanem hatalom is. És itt tényleg számadással tartozunk Isten előtt, kinek adtad oda az életed? Kinek? Mire bíztad? Kiben hiszel? Kinek adod oda mindaz, ami nálad születik. Hiszen a fiaitokat veszi el. És mondhatnám tovább ezeket a példákat, de menjünk is tovább. Hadd mondjak negatív példákat, bár nem szerettem volna ma, mert pozitív a kérdés. Pont a pozitívnek a lényege az, hogy pont ezt ne tedd, ezért a negatívval kell kezdeni. Ezredesekké teendi őket, és hadnagyokká 50 ember fölt, velük szántatja meg barázait, és velük végezheti az aratását, készíteti hadiszerszállít és harci szekérdő az eszközhöz. Mondjam, hány bibliaiskola ebben a szakmában dolgozik? Nem Krisztussal való viszonyod és az életedről szól. Te ott éppen új barázzás szántasz másoknak. Tudod, hányszor megtapasztalja az ember, felszántottad, megdolgoztál, véres verejtéken misszionolta és egyéb, aztán utána eltelik 2 év, és azt se tudják, hogy ki vagy, meg se ismernek. Bár tudják, hogy ki vagy, csak úgy lenéznek, hogy na, itt volt a paraszt. Főszántotta, elvetettük, learadtuk. Milyen a gabona, övé az izzadság. Hány de hányért lehet elmondani, amikor kihasználnak, használnak. Jaj, király a gyülekezet. Ebben a világban olyan sűrű mondják, király vagyok. De ezzel ott van a hatalom is. Lányaitokat pedig elviszi, kenős készítenek, szakácsnőnek és sütőknek. Igen, hát a női dolgok egészen másról szólnak, de én azt hiszem, hogy nagyon sok bibliakört tudnék mondani, ahol a kenőcskészítés folyik. Akarom mondani, ima alkalmak, ima hadjáratok, ima kenőcskészítések. Hogy Uram, áld meg a gyülekezetet, áld meg a pásztort, áld meg a szomszéd kutyáját, bocsánat, hogy ilyen gúnyos vagyok. Kenőcskészítés, nem kenetkészítés. Kenőcs. Viszi a jó hírt, hogy milyen szép és milyen jó nálunk, hiszen a nőket könnyen rá lehet erre venni, ha bár a férfiak is beszélnek annyit, de a nőkre jellemző. Viszi a jó hírt. Viszi a gyülekezet jó hírét, kenifeni, kenőcskészítő. Viszi a divatot, hogy ilyennek kell lenni, ilyen istának, olyan esnek, és így tovább. Ugye? Ismerős a király tulajdonság. Elveszi legjobb szántóföldeiteket, szülőjeiteket, olajfáskerteiket, és szolgáinak adja. A te szolgálatod a gyülekezet szolgálata. Ha te szolgálatod által valaki eljut Krisztushoz, az a gyülekezeté. Ha te az igét viszed, azt a gyülekezet céljaira kell, hogy vigyed. Ugye milyen ismerős? Nem gyülekezet ellenes vagyok, hanem király ellenes vagyok. Minden király ellenes vagyok, aki nem Jesuha Masiha. Minden király ellenes. És ebben a Sámueli és a mózesi lázadásban bizony ott van csirájában is, meg valóságában is a királyválasztás. A király helyetti király választásának a lehetőség és a szándéka. Mert ebben a világban élünk, nekem más király kell. Ebben a világban élek lelki és fizikai értelemre, szeretem a jót, vallásos vagyok, akkor nem szellemiben gondolkodom, hanem legyen sikeres a fickó és szép nagy darab. Jó zöngedező hanggal, nagy bajusszal, 1,80 alatt azért ne nagyon ugráljon, mert akkor hogy kinéz már a szószéken. Legyen látványos is. Nekünk ilyen kell. A szellemben nem létező és a szellemben rosszul élő, nem élő, vagy más szellemiségbe levő ember a külsőségeket előtérbe helyezi a szelleminél. Hú, de nagy öblös hangja van. Hú, aztán mondhatnám azt, hogy milyen Mercedes-szel érkezik, és milyen ruhában van, és egyáltalán a siker orientáltságnak minden egyes média reklámja ott van. Ez az övé, hogy megáldotta az Úr, és néz a gyerekeire, néz a feleségére, mindenből extrája van. Érted? Hát ő a király. Hát ő az. Ugye milyen emberiek tudunk lenni? És lehet, hogy jön egy 80 éves bácsi, aki 1,40 magasságában éppen tornászik, hogy fölérje az ilyen emberek arcát, és sokkal több igét hoz, és életet hoz. De mi az emberre tekintünk. Az emberre, a Saul-féle emberre nem számít, jó családból jött. Ó, már nagyapja is predikátor voltam. Meg hát már generáción ilyen ista. Igaz, a betegségek is generáción keresztül mennek, de szóval a mafiózó kereszténységben ez nem ritka. Milyen családhoz tartozik, honnét jött, ki az apuka, és hány pásztor van a szintársulatban, és különben is. És gazdag. Szellemben is általában azt mondják, de úgy különben tényleg jól megállapodott élet. Látszik rajta, hogy hívő. Tudod, mi látszik rajta, Saul? Nem Krisztus. A lelki keresztény nagyon könnyen Sault választ. Mert neki a látszat. A látszat kell, és a látszatnak a szeretete bizony ilyen királyokat szülhet. Mózes és Sámuel is tulajdonképpen hasonló egyben. Leteszi a lantot. Mondjuk ezt ilyen szép magyarosan, elszámol. Megmondja, nekem ebben mondjátok meg, van-e valami haszna. És én azt hiszem, hogy Mózes életében is, épp úgy, mint Sámuel életében, semmi, de semmi, mint Sámuel életében a Bibliából olvastok, és ellenvetés nem lehetett vádbeszéd. A Bibliában szinte hihetetlennek tűnik, hogy a legszegényebbek egyike pontosan Mózes volt. Ezzel az egész 40 éves turnéból semmi haszna nem volt. És én azt hiszem, hogy ez igazából a ma szolgálónak is sajátossága. Nem akart Mózes lenni, de a kosárba betették. Nem tehetett mást. Nem ment szamarakat keresni, és mégis egy népnek a vezetője lett. Nem kereste a sikert, az életének a megváltozását, és az, hogy rendben legyen a szamár kérdése. Nem a megélhetését kereste, nem tehetett mást. Sámuel se tehetett mást. Ő is nazíreusként ott volt, Istennél téve, kora gyerekkorában. Sőt, Mózesnek a gyerekeiről semmit nem lehet olvasni a Bibliában. Sámuel pedig mit mond? Itt áll veletek a gyerekeim. Ja, hogy nem csinál dinasztiát. Pásztorfiúból nem lett pásztorfiú, prédikátor gyerekből nem lett prédikátor gyerek. Itt áll közöttetek. Ugyan olyanok a gyerekeim, mint amilyenek ti vagytok. Még így se, még protekcionálva se bukott el Sámuel. Semmiben nem bukott el. Itt vannak a gyerekeim. Nem adtam előnyöket neki, nem adtam neki olyat, hogy ti követitek a szakmát, hogy így mondjam csúnyán. Semmi nem történt. Abszolút adott életűek voltak valamennyien. És a lázadás mégis ezek ellen szól. És a sátának a sajátossága pont a hazugság. Pontosan a hazugság. Pontosan a hazugság, és a hazugságot becsomagolja. Nem azt mondja, hogy tényleg ilyen volt, sőt azt mondja, dehogy is, drága testvérem, te nagyon jó áldott, jó szolgálj vagy, de neki két teológiája több van. Ő meg elvégezte a nem tudom melyik Kína melletti országban a teológián helyetti bibliaiskolát. És ő már járt akárhol is, és már van egy CD-je is. Saul választás. Bizony. Az emberi értékeknek, külsőségeknek a fölemelése Sault szül az életünkben. És Sault tulajdonságai bizony ott vannak közöttünk. Miért jött ment valaki teológiára? Kérdezzük már meg. A szamarait kereste? Hogy miből fog megélni és mit fog csinálni? Mert mondjuk Lakatosnak elég nehéz lett volna megélnie ugyanezt. Ott egy kicsit megizzadt volna. A másik például, hány de hány ember, mert Isten adott neki valami külső, vagy akár lelki talentumot is, él azzal vissza, hogy én nagyobb vagyok, nézzetek föl rám. Nézzétek meg csak a politikusokat, nagyon kevés az 1,70 alatti ember. Ha meg van, akkor óvakodj a törpétől. De nagyon kevés, akire nem fel kell nézni. De még egy színésznél is a különböző szerepeknek kívül a hős szerepekbe, a nagy győztes szerepekbe mind szálas, dalia emberek vannak. Nekünk ez a gyengeségünk. Magunk teremtünk isteneket. Magunk teremtünk isteneket, és a magunk teremtett istenek hasonlítanak Saulhoz. Biztonságot ad a gazdagság, gazdag családból jött, biztonságot ad a nagyság, menek erős karja van, és nagy darab ember, dalia. Az, hogy 10 fillért nem ér, egy másik kérdés. De mi ránézünk, és jönnek a bajok, és egyszer Isten azt mondja, na most mi van? Kihasznált, mert voltál olyan buta. Emberre néztél, átkozott voltál. Emberbe bíztál, rá fogsz döbbenni, hogy te neked azért kell. Mert szép férfi volt, és kihasznált, mint nőt. Vagy szép nő volt, és kihasznált, mint férfi. Tehát is a másik oldal is ott volt, hogy kinek király, kinek királynő. És te meg boldogan fizettél, adtad az életedet, és nem vetted észre, hogy egy hamis király életébe te lettél a rabszolga. Isten időbe figyelmezett bennünket is. Ki a te királyod? Ki a te királyod? Tudod-e, merre kell menni? És amikor Saul történetét mégiscsak be kell sorolnom ebbe a történetbe, Sámuelnek az elszámolásos idejében, bizony el kell mondani, Istennek sok üzenete van ebben a részben másképp is. Sámuel, mikor a királynak a megerősítését, amiről szól a heti szakasz záró része, akarom mondani, Haftar, a profitai rész, Sámuel Gilgálba hozta össze a népet, Jerikó mellett. Múlt héten Jerikóról beszéltünk. Isten még ad egy lehetőséget. Jerikót legyőzöd. Újjászületett emberként bemész Kánaánba, megszűnik a nagy akadály, hogy tovább menjél, Jerikó összeomlik. Vedd észre, hogy Jerikó nem is volt olyan nagy baj. A nagyobb baj az, hogy neked tetszettek az ammoniták, az amalekiták és a többiek istenei. Ez a nagyobbik baj. Nem az a baj, hogy a hívő életet valami gátolni akarja, hanem az, amikor bemész Kánaánba, nem kezdesz el harcolni, és nem szabályszerűen harcolsz az ellenfelek ellen, hanem olyan akarsz lenni, mint ő. Olcsón meg akarod úszni a világban a hívő életedet. Nem harcolok, olyan akarok lenni, mint a világ. Én keresztény vagyok a világban, és perceken belül világi keresztény leszel. Ilyenkor kell sokszor tényleg elgondolkodni, hogy keresztény pogányság van, vagy pogány kereszténység. Nem mindegy. Amikor maga a kereszténység már pogány. Mert beolvadt Kánaánba, többiek közé, beolvadt a világ közé, és mikor jön a baj, akkor nem ismeri fel, hogy miért is volt ez. Mert ugyanúgy királyt akart, mint a választott nép, és megkapta a Saulját. Megkapta. És a Saul ugyanúgy elbukott, mert nem szabad a gyökereitől, a hajlamaitól. Nem kellett volna király. Nem kellett volna király, és a királynál érdemes megnézni Saul történetének a többi részét is. Saul hova indul Szamarat keresni? Hogy akarta megkeresni a Szamarat? Menjünk el a látóhoz. Már nagyon sok látó van. Régen a prófétákat látónak hívták, és a kettőt szét kell választani. Akkor is voltak látó emberek, akik meg tudtak mondani bizonyos dolgokban, segíteni is volt látásuk, de nem ugyanaz volt, mint Sámuel. Saul látó embert ment keresni, és prófétával találkozott. Istennek ez a szeretete és kegyelme, hogy sokszor elmegyünk valahova, hogy mondja meg valaki az életünkre a tanácsot. És Isten úgy szereti, hogy nem tanácsot fog kapni, hanem proféciát, igét fog kapni. Isten embere nem látó ember. Isten embere nem tanácsadó. Óránként 5000 életmód megváltoztató tanácsadó, vagy nem tudom micsoda. Ma is vannak. Vannak nagyon jó tudású emberek, akik megmondják pszichológusként, vagy akármilyen jobbra-balra egyenes kanyarban, de hogy kell menni. Saul nem Istent kereste, és vele találkozott. Saul nem király akart lenni, hanem a egzisztenciális szamarait akarta hazaterelni. És Isten minket is így akar vezetni. Lehet, hogy most a szamaraid miatt jöttél. Lehet, hogy te látást akarsz kapni, és Isten nem látást akar adni, hanem vezetést. És áldást. És kinevezést, és egzisztenciát, és identitást. De akkor szabadulj meg Szamártól, apuci gazdagságától, meg a szépségettől is. Mindentől, ami testi, meg lelki. Szabadulj meg, és akkor király leszel. Király annyit jelent, hogy rád bízott dolgokkal kell foglalkozni, nem a tied. Ebben az időben a gazdagság annyit jelentett, hogy rád bízott gazdagsága volt a királynak, nem saját tulajdona. Amikor testi és lelki dolgokra nézünk rá, természetesen a saját cél mellett, a saját uralom, saját eszközei, saját gazdagsága, saját önzésből származó jövedékeivel találkozhatunk. Saul esetében volt egy lehetőség. Izrael életében is volt egy lehetőség. Márpedig az, rendben van, megkapod. De ne látást keressél, ne látó embert keressél, ne a gyülekezeted majmold, és ne a pásztor szavát vesz Szentírásnak, hanem a ige szóljon, lehet, hogy a pásztor és a gyüleket helyén és által, de kívánd azt, hogy Isten igéje szóljon. Mert amíg nem vagy szabad a szamaraittól, amíg azt keresed, Isten még megengedi azt is, hogy megtaláld. Isten megengedi, hogy megvan a munkahelyed, házassága, stb. Minden. De ő neked nem látó embert akar adni, hanem uralkodó királyt, aki egyben proféta és apostol egyben, a két alap szolgálati ajándéknak a gyakorlója benned, és ő nem más, mint Jesu Hamasi. Ő akarja helyreállítani az életedet. Ő akar látást adni, helyette vezetést és uralmat adni az életedre. Ne látó embert keressél. Ne látó embert. Mert hamar becsapás lesz a vége, és aki látó embert keres, királyt fog találni. A királynak vannak kötelmei. Én úgy gondolom, hogyha olvasnánk és ismernénk jobban a király kötelmeit, amit Mózes által és az ő könyveiben megolvashatunk, elolvashatunk, akkor tudhatjuk, hogy ki az, aki szolgál felénk, és a Sámuel könyvben, amit olvastam, Sámuel történetében és Sámuel szavai által megtudhatjuk, hogy ki az a király, aki viszont antikrisztusi. Mert aki Krisztus, a király ellen van, bizony antikrisztusi. Tetszik vagy nem tetszik, Isten vagy Krisztus nevében uralkodó emberek, gyülekezetek és egyebek antikrisztusiak. Ki kell mondanom? Ahol fellelevem ezt a tulajdonságot, amit Sámuel elmondott a népnek, mielőtt megerősítette volna Saulnak a királyságát, én úgy gondolom, ma is szólni kell, ha ezekkel a tulajdonságokkal találkozol, ne erősíts meg a királyt. Ne erősíts meg a királyt magad fölött, bár Isten tudja használni, hiszen Saul maga is győzött, de mégis. Isten kegyelme, hogy Izrael népe nem veszett el Saul miatt, de Saul sok bajt tett népnek is, és önmagának. Önmagának mindenképpen. Isten megítéli a Saulokat, és számukra nincs szükség arra, hogy Saulok királyságával menjünk előre. Nekünk van egy lehetőségünk, hogy valóban Jesu Hamasia királyságával menjünk előre. És az ő eszközei, nem ezredesek, tizedesek, prizmaépítés módján, hanem szolgálók ezrek vagy tízezrek felé. Akiknek nincs semmiük, akik nem akarják elvenni a te bizonságodat, nem akarják ellopni a te általad Istenhez vezetett embereket, akik nem akarják kihasználni a pénzedet, a szívedet, az eszedet, a szolgálatodat és sok mindent. Ahol téged szolgálatra hívnak föl, és szolgálatra kennek föl, álljál meg. Ki mondta ezt, melyik király? Az a király, aki neked adja, neked fog szólni. Ember embert ne kenjen föl. Ember emberi hatalmat ne fogadjon el. A király neked szól, mi a dolgod, de ennek az alapfeltétele, hogy ne a szamaradat keresd, ne látó emberhez menj, hanem menj oda ő elé, aki az ő igéje által mindenre válaszol az életedben. Megadja a szamaradait, és megtalálod az életedben azt, ami kell. Fuvarozni és a hegyen közlekedni, hiszen a szamár abban az időben alapjában egzisztenciát jelentett, de a szamáron túl mást is ad. Dávid pásztor volt. Embereket. Istennek elsődleges célja, hogy neked bárányaid legyen. A családod nyája, a közösséged, ahol te elől mész és követnek a bárányok. Nem disznóhajcsár, hogy hátulról ütöd őket. Elől, és Isten nem azért tett téged az ő népévé, hogy szamarat keressél. De benne van ebben a történetben is, ha mégis az életed változását keresed, megtalálhatod a szamarat is. Megtalálta más neked. Isten gondoskodik az egzisztenciádról is, de neked nem az a célod. Nem látást kell kapnod, hanem királyt kell kapnod. És az a király, aki látót keres, bizony ott nagy baj van. Nincs kapcsolata Istennel. Isten tudja használni Sault is. Sok-sok dologban, de igazából nem ő a király. De sok ilyen ember van, de sok ilyen pásztornak nevezett kiskirály. Én úgy gondolom, hogy Saul Sámuel történetében, Saul ürügyén kapcsán nézzük meg ezt a törvényt. Ezt, ami Sámuel szájával elhangzik. Tudd meg, ha ez és ez történik, nem lesz ott Isten. Döntsél, milyen királyt választasz. És ez a bibliai rész lehet egy nagyon-nagyon jó mérleg is. Kit választottam, vagy adott esetben kit szabad választanom, pásztorul, gyülekezetül, akármilyen királynak. Nagyon jó, hogyha ezt tudom. Aki Istené nem akar elvenni semmit. Aki Istené adni akar. Aki Istené, annak nincs semmi haszna az egész. Hívő életből sem. De Isten gazdagon megállhatja sok mindennel. Számunkra adott Isten egy példát, Sámuel szájából. Kell a világi dolog? Jó. De ne csodálkozz. Kell az a szép férfi, hogy férjül vegyem? Oké, tiéd le. Szabad vagy. Vagy nő, mindegy. De akkor ne csodálkozz, hogy meg fog csalni, meg ki fog fosszani, meg sok mindent fog csinálni. Kell. Övé az inged, gatyád, mindened. Nem csak a fele királyságod, mindent elvisz. Te akartad. Olyasmi, mint Izmael, ugyanaz. No, kit helyeztél magad fölé? Vagy ki az, aki jelentkezett, hogy király akar lenni fölötted? Olyan egyszerű a válasz. Isten ma is tudomásodra hozza. Ezt fogja csinálni, de én nem leszek. Ha pedig nincs most ő veled, és nincs válaszod valamire, és ott állsz bajba, mert kifosztottak, mert uralkodnak, mert ez, mert az, mert amaz, akkor van bűnbánati lehetőség, és van változás. Uram, én tettem királyommal. Én fölöttem uralkodik a családom, én fölöttem uralkodik valaki, akit királynak tekintettem, én fölöttem uralkodik a gyülekezet, pásztor, szomszéd, nem akarok sorolni, mert bárki lehet az. Uram, én voltam, aki királlyá tettem. És most nem jajgatni jövök, hogy Uram, add vissza, meg pótold be, meg egyebek, hanem Uram, megtagadom és megszabadulni szeretnék a királyomtól. Ez a következő lépés. Uram, szabad akarok lenni a királytól, hogy te legyél Jesuá Masia, a világ királya, az én királyom. És akkor gyermeki módon elhangozhat, Jesuá, Baruch Hu, áldott vagy te. Ez az egyetlen válaszunk lehet. Jesuá, áldott vagy te. De a többi nem. Az embertársam, vagy testvérem, de nem király. Áldott vagy te, minden király földlevő király. Ez a lényege, mert ha ez nem igaz, ha ezt elfelejtetted, elviszi a lányodat, elviszi a vagyonodat, elviszi a fiaidat, kifoszt. Vagy szegény vagy? Ne azért sír, mert szegény vagy, azért, mert odaadtad valakinek. Ne azért sírj, hogy becsaptak, hanem örülj, hogy ma már tudod. Van egy király, aki minden király fölötti király, és kéri a hatalmat, és az ő hatalmat ér lehet. És ebben a királyságban valóban áldott lenni, áldott élni, és tényleg áldott. Ilyen gyermeki hanggal is kimondhatjuk. Baruch Hu, áldott ő. Áldott ő. És akkor úgy érhetünk, Izsák, Baruch Izsák. És akkor Baruch Papa. Egymást áldva élhetünk tovább, mert őt áldjuk. A királynak legyen már végre meg a minden név fölött levő áldott neve. Áldott vagy Jesuá Masia.